A rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Bátor döntésnek nevezte a török elnök, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogató parancsot adott ki az izraeli miniszterelnök és volt védelmi miniszter ellen. Recep Tayyip Erdoğan fontosnak nevezte, hogy a döntést minden részes állam végrehajtsa. Korábban Orbán Viktor helytelennek nevezte a határozatot és bejelentette, hogy meghívja Benjamin Netanyahu izraeli kormányfőt egy budapesti látogatásra, hogy biztosítsa, a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogató parancsának nem lesz következménye Magyarországon. Az Európai Unió minden tagjára ugyanazok a nemzetközi törvények vonatkoznak, beleértve a nemzetközi intézmények törvényeit is, reagált az Európai Bizottság alelnöke Orbán Viktor lépésére. Vera Jurová szerint az, hogy a magyar miniszterelnök meghívta az izraeli kormányfőt, és sértetlenséget is ígért neki, jogi lépéseket vonhat maga után, és negatív hatással lesz Magyarország imázsára. Először találkozott Donald Trump-al a NATO főtitkára azóta, hogy a hónap elején megválasztották amerikai elnöknek. A floridai Palm Beach-en lezajlott találkozón a felek a szövetség előtt álló globális biztonsági kérdéseket vitatták meg. Mark Rutte és kísérete találkozott Mike Waltz kongresszusi képviselővel is, aki Trump nemzetbiztonsági tanácsadója lesz. A magyar származású Gorka Sebestyént nevezte meg terrorizmus elleni főigazgatóként és elnöki tanácsadóként Donald Trump. A megválasztott amerikai elnök hangsúlyozta, Gorka Sebestyén visszatér a Fehérházba nemzetbiztonsági ügyekért felelős elnöki tanácsadói pozícióba. Scott Bessent befektetési szakember pedig a Trump adminisztráció pénzügyminisztere lehet. A megválasztott amerikai elnök azt is közölte, a 62 éves szakember egyik feladata az amerikai vámpolitika szigorításának kidolgozása lesz. Még mindig nem sikerült kompromisszumos megoldásra jutni az éghajlatváltozás megfékezésére szánt finanszírozásról. Az ENSZ bakui klímakonferenciáján a vitáskérdések központjában az áll, mennyivel kellene növelni a fejlődő országokba irányuló pénzügyi támogatásokat, és ezt kifinanszírozza. Az azerbajdzsáni elnökség közölte, a végleges kompromisszumos javaslatot hamarosan a plenáris ülésen benyújtják jóváhagyásra. Az afrikai és a kis szigetországok az újabb felajánlásokat legutóbb elutasították. Reggel kinyitottak a belföldi szavazóhelyiségek Romániában, ahol az ország 19 millió szavazópolgára államfőt választ a következő 5 éves időszakra. Az összlakosság 6%-át kitevő magyarságnak is van jelöltje, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség Kelemen Hunort indította. Pozitív fejleménynek nevezte Románia és Bulgária csatlakozását a Schengeni övezethez a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 állami televízióban. Bakondi György elmondta, az Európai Unió bel- és igazságügyi tanácsa decemberben dönt a két ország csatlakozásáról, ami azt jelenti, hogy a Schengeni térség külső határa eltolódik bolgár-török irányba. Az Európai Unió, de Ausztria és Magyarország is feltétlenül erőfeszítéseket fog tenni, hogy az ott folyó határvédelmet támogassa és az illegális migrációt megállítsa, tette hozzá. Kiemelte, a csatlakozás magyar szempontból nem csak az áruk és polgárok szabad áramlása miatt pozitív fejlemény, hanem azért is, mert a magyar-román határ belső határra alakul, így a jelenlegi magyarországi ellenőrzésekre nem lesz szükség. Közölte azt is, hogy a balkáni útvonalon erőteljesen növekszik a migráció. Európának vissza kell térni az együttműködéshez a keleti államokkal, jelentette ki a pénzügyminiszter a tranzit közéleti rendezvényen Zalakaroson. Varga Mihály azt közölte, minden kereskedelmi adatból az olvasható ki, hogy a nyugat nem tud létezni a kelet nélkül. Úgy fogalmazott, Magyarország a gazdasági semlegességgel és a kormány mögött lévő erős felhatalmazással képes arra, hogy a nyomásgyakorlás ellenére is kimaradjon a gazdasági hidegháborúból. Magyarország eddigi legnagyobb energiatárolója épül Szolnokon, mondta el az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Cepel Gábor a Facebook oldalára feltöltött videójában hozzátette, a most futó pályázatokban összesen 260 milliárd forinttal támogatják az energiatárolók telepítését. Kibővítik és felgyorsítják az országos havária központ tervét, hogy ne fordulhasson elő a kelenföldihez hasonló krízishelyzet, között a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt Facebook videójában azt közölte, előzőleg a kelenföldi állomáson a felső vezeték leszakadása órákra elvágta Budapestet a Dunántúli vonalaktól. Hangsúlyozta, szükség van arra, hogy a vasúti és az autóbuszos közlekedésben már januártól teljes hatáskörrel, országos lefedettséggel koordinálhassák a gyors beavatkozású egységeket, az utastájékoztatást, valamint a pótló és mentesítő járatokat. Végül az időjárásról. Többnyire felhős lesz az ég, elsősorban az északkeleti határszélen lehet némi vegyes halmazállapotú csapadék, a szél helyenként felélénkül. A csúcshőmérséklet plusz 1 és 6 fok között alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Ismét adventi véradás a TV Egerben. November 29-én pénteken 16 órától újra élő műsorral jelentkezünk. Adakozz a kórház gyermekosztályának betegeiért. Várunk 14 és 19 óra között a Törvényház utca 15 szám alá. Nyereményekkel és ajándékokkal várjuk a véradókat. Légy részese az élő műsornak. Találkozzunk november 29-én pénteken a TV Eger adventi véradásán.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Nem mondtam el még, mert nem volt alkalom, de hiányzott nagyon a fény. Álmodtam egy szót, mi csak is hozzám szól, mikor azt hittem, hogy minden véget ér. Ahogy a hajnal rám lehet, úgy egyre fényesebb, és egyre tisztább lett bennem az a szó. Súgta, hogy keres, ki a fényhez elvezet, aki anyám méhétől fogva rám szőtte az életet. Neki lendülök mindannak, ami előttem áll, bejárom az élet színpadát. Követem, mit a szívem őriz, most már legbelül, hogy ne tévedszem el a jó irány. Neki lendülök mindannak, ami előttem áll, bejárom az élet színpadát. Követem, mit a szívem őriz, most már legbelül, hogy ne tévesszem el a jó irány.
viszem el a jó
Kedves hallgatóink, következik az Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió mikrofonjánál a szerkesztő Kojsze Péter. Mai témáink röviden. Két debreceni származású Duchenne-szindrómával küzdő fiú testvér kezeléséhez, gyógyításához gyűjti az adományokat a Bátor Táltos Alapítvány. Egyben szeretnék felhívni a figyelmet a betegségre, ami bénuláshoz vezet. Bátor Barnabás és Táltos Tamás már 17 és 15 évesek. Ma már ebben a korban is elérhető korszerű terápia, de nem Magyarországon.
A Bátor Táltos Alapítványt hoztuk létre a segítségnyújtáshoz. Ez megtalálható a Facebookon is, illetve a bátortáltos.hu. Ez az a honlap, amire ha rákattintanak, akkor a történetet is el lehet olvasni, az életüket nyomon lehet követni.
30 éve szentelték fel az Encsi, egyben a 100. abaúi református templomot, a gyülekezet ünnepi istentiszteleten adott hálát a jubileumért. A templom születéséről Baksi Mária emlékezett meg. Az abaúi református egyházmegye nyugalmazott esperesének emlékezetében a hőskor és a templomépítés egész folyamata úgy él, mint egy szép álom.
Először nem mertünk nagyot gondolni, vagy nagyot álmodni, hogy hát imaház, vagy imaterem, vagy gyülekezet. Kezeti ház, de legyen valami, jelezze kívülről is, hogy ez legyen tornya is, na hát akkor legyen templom. És ahogy a hívek számban gyarapodtak, és elkezdődött az adakozás is, azután fogtunk neki végül is. Nyilván én, mint lelkész, nem éltem itt, nem laktam még akkor itt, mert parókia sem volt, hanem a szomszédos Csobád település parókiáról, illetve gyülekezet parókiájáról jártam be. Körülbelül egy 100 fős közösség nekifogott a, hát még nem az építésnek, de a készülődésnek.
Kedves hallgatóink, ezzel a két témával készültünk mára. Remélem, hogy velünk tartanak. Két debreceni származású Duchenne-szindrómával küzdő fiú testvér kezeléséhez, gyógyításához gyűjti az adományokat a Bátor Táltos Alapítvány. Egyben szeretnék felhívni a figyelmet a betegségre, ami bénuláshoz vezet. Bátor Barnabás és Táltos Tamás már 17 és 15 évesek. Ma már ebben a korban is elérhető korszerű terápia, de nem Magyarországon. Egy nekik segítő génterápia kettőjüknek csaknem 3 milliárd forintba kerül. A tüneteket enyhítő, lassító, modern szteroidos kezelés is költséges. Keresztanyjuk Somorjainé Lovász Julianna, az alapítvány kuratóriumának tagja, a Felső Józsai Református Gyülekezet tagja beszélt az esélyekről. A riporter Buzás Bori.
A Duchenne-féle szindrómáról már nagyon sokat hallhattak a rádióhallgatók tőlünk is, illetve hát a média most sokat foglalkozik ezzel annak kapcsán, hogy Amerikában elkezdtek kifejleszteni egy génterápiás módszert, ami talán most gyűrűzött be hozzánk is jobban, hogy van egy ilyen fajta megoldás, de ugye ezt megelőzte az SMA-s gyermekeknek a hasonló helyzete. Ugye itt akkor kisebb gyermekekről beszélgettünk, de hát születtek ezzel a betegséggel korábban is gyermekek. Ilyen Barnabás és Tátos, akikről most szó van, akikről beszélünk, és őket is lehet támogatni, nem csak a kicsiket, sőt, talán őket érdemesebb olyan szempontból, hogy nekik már nehezebb ezzel együtt élni. A tudatuk is megvan arra, hogy ők egyfajta betegséggel élnek, vagy különlegesebbek, másabbak, mint a társaik, tehát hogy nekik más módon is akár szükségük lehet segítségre, és nagyon sok támogatásra akár a családnak is. Ezért hozták létre részben az alapítványt, amelyen keresztül lehet a fiúknak a kezelését támogatni. De mielőtt erre rátérnénk, hogy mit és hogyan tehetnénk mi értük, egy kicsit mutassuk be ezt a családot, és azt, hogy a srácokról mikor derült ki ez a betegség.
Így van, ez a család váratlanul kapta ezt a hírt, és tulajdonképpen derülték be, villámcsapásként érte őket is, és minket is, és egy teljesen más témában kért vérvizsgálat alapján derült ki, hogy Barnabásnál ezek az értékek nagyon-nagyon eltérnek attól, ami a normálisnak nevezhető. Ő ekkor másfél éves volt, bő másfél éves, és a testvérét várta az édesanyjuk, tehát ott egy hónap múlva született meg táltos. Ez a betegség ugye a kisfiúkat érinti, illetve a fiúkat érinti, és akkor, amikor megtudtuk, akkor természetesen nagy gondban lettünk a gondolkodás terén, hiszen nem volt ismert ennek a betegségnek a gyógymódja. És ez egészen hosszú ideig itt volt, tehát tulajdonképpen ezen a tavaszon jött a hír, hogy van egy terápia, ami megoldást jelenthet. Barnabás már akkor 16 éves elmúlt, ő éppen a napokban töltötte a 17-et, és mind ez idáig olyan fegyelmezetten és olyan nagy hozzáértéssel voltak a szülők, illetve az édesapa, aki szintén gyermekorvos, hogy ki tudták húzni, tehát tulajdonképpen egy stagnálást tudtunk elérni azzal a módszerrel, a rendelkezésre álló kezelésekkel, ami egy szteroid kezelés volt. Ezt Barnabás nagyon rövid időn belül megkapta, tehát nagyon fiatal volt, és ugyanígy a testvére is, aminek talán köszönhető az, hogy a jelen pillanatban is ők járóképesek még, illetve olyan el tudják látni önmagukat. Barnabás a hosszabb sétákra most már igénybe vesz egy ilyen Ezoflex nevezetű széket, amivel ő is azért részt tud venni azokban a kirándulásokban vagy sétákban, amelyeket a család tesz. Tehát akkor, amikor ez kiderült, akkor ez a szteroid volt az elérhető. Onnan kezdve a szteroid kezelésen kívül folyamatosan gyógytornász jár hozzájuk, és ami az izmoknak a nyújtását és a karbantartását illeti, ez egy nagyon-nagyon fontos és szükséges lépés is. A terápia tulajdonképpen, amikor most így felmerült áprilisban, akkor hát azért hátas dobtunk, amikor megtudtuk azt, hogy ez milyen pénzbe kerül, és emberi észre felfoghatatlan az, amit fizetni kell ezért. És itt egy olyan különleges helyzetben vagyunk, hogy egy testvérpár, tehát a családnak két gyermekről kell ilyen módon is gondoskodnia, és ez bizony óriási anyagi terhet ró rájuk. A boldog gyermekkor azért egy elsődleges motiváció a családban is, illetve számunkra is, akik közel állunk hozzájuk, és olyan kirándulásokra olyan visszük, vagy viszik a szülők, viszi a család, olyan élményeket szeretnénk számukra is biztosítani, ami a mozgásbeli korlátozottságuk mellett egy táglátókörű, egy érdeklődő és élményekkel teli életet tud nekik adni. Ez egyáltalán nem egyszerű, hiszen ezek a gyermekek tényleg olyan szempontból is különlegesek, hogy nem lehet őket terhelni, miután az izmok nem fejlődik kellőképpen ennek a génhibának okán, ezért nagyon körültekintően kell lenni, hogy hogyan lehet őket ilyen élményekbe bevonni, de ez nem csak az élmények és a kirándulások, hanem a mindennapoknak is az óriási terhe. Az iskola, amiben járnak, Barnabás gimnáziumba jár, tehát az utolsó éves az általános iskolában, ott is nagyon fontos, hogy legyen lift, hogy a pedagógusok, illetve a társak is tudatában legyenek annak, hogy hogyan kell segíteni ezeket a gyerekeket. És ez van, ahol jobban sikerül, vagy van, amikor jobban sikerül, de van, amikor nem. És ehhez is az is nagyon fontos, hogy a társadalom is tudjon arról, hogy ezek a gyerekek milyen nagy feladatot kaptak, és a szülők és a család, és szeretnénk felhívni a figyelmét a társadalomnak egyáltalán a Duchenne korra, arra, hogy ez mit jelent, hogyan tudnak részt venni tevőlegesen is ezeknek a gyerekeknek a támogatásában, és ezért egy figyelemfelhívó kampányt is indítunk tulajdonképpen, amellett, hogy amikor a Bátor Tártos Alapítványt ez év tavaszán létrehoztuk, akkor természetesen az egyik motivációnk az is volt, hogy az anyagi eszközöket gyűjtsük. És ez nagyon nehéz úgy abból a szempontból, hogy ez egy folyamatos pénzt igényel, és nem csak maga a terápia, hanem annak a háttere is. Magyarországon még nincs tudomásunk arról, hogy ez jelen lenne ez a lehetőség, tehát ez külföldre járást jelent, rendszeres kiutazást és ott tartózkodást, amellett, hogy maga ez a terápia is nagyon költséges.
És mit akar ez a terápia egyébként? Mert hogy nyilván amellett, hogy szeretnék felhívni a figyelmet a Duchenne-féle szindrómára, azért gondolom reményt is akarnának adni azoknak, akik idősebb gyermeket nevelnek ilyen betegséggel, hogy van. Ha még Magyarországon nem is, de külföldön lehetőség arra, hogy javuljon ezeknek a gyermekeknek az állapota?
Igen, ez egy nagyon kulcsmondat, mert a fiatalabb korosztálynak, tehát a 6-8 éves korig terjedő korosztálynak több elérhető lehetősége van. Nyilván a következő etáp is, tehát a 8-tól 10-től 18 évesekig is van egyfajta remény, hogy ez a terápia, ez hatékony. De miután még ez nagyon-nagyon gyerekcipőben jár, és nagyon távol van Magyarországtól, sőt Európától is, ezért óvatosan tudunk csak nyilatkozni. Csak azok a szakemberek, azok az orvosok hivatottak erre, akik valóban beleásták magukat ezekbe a kutatásokba, ennek a terápiának, a kidolgozásának a folyamatába. Tehát amit tudunk, hogy van, és elérhetővé válik, vagy válhat, ennek a gondolatnak a mentén tudunk cselekedni, de azt feltétlenül tudni kell, hogy ezek új terápiák, és minden szempontból alapos, meggondolt döntésnek kell ahhoz lenni, és szakemberek által megtámogatottnak, hogy ebbe valóban bele tudjunk kezdeni. Az anyagi források előteremtése azért is nagyon-nagyon hangsúlyos, mert, ahogy mondtam, emberi ésszel felfoghatatlan az a pénzmennyiség, amiről szó van, tehát szeretnénk úgy felkészülten állni a lehetőség előtt, hogy amikor kapjuk a hírt vagy a lehetőséget, akkor valóban már ne ez legyen az akadály.
Mekkora pénzről beszélünk egyébként?
1 milliárd 300 000 forintos
gyermekenként.
Egy gyermekenként.
Tehát akkor majdnem 3 milliárd forintról beszélünk. Igen. A két fiú kapcsán, hogyha még arra is gondolunk, hogy utazni kell, akár hát többször kell utazni. Igen. És ez a terápia is egyébként egyfajta génterápia, vagy ez kicsit másabb összetételű, mert nyilván most erről lehetett többet hallani.
Így van. A génterápia az egyik terápia, ami most szóba jött, illetve ami publicitást kapott, és van egy másik, egy úgynevezett exon skipping módszer, amit igénybe lehet majd venni, illetve hát van olyan modernebb szteroid, ami szintén egy nagyon-nagyon fontos lenne, hogy Magyarországon is elérhetővé váljon, mert a szteroid kezelés okán itt a csontritkulás nagyon-nagyon hamar jelentkezett a fiúknál, illetve egy növekedésgátló ez a szteroid, ami jelen pillanatban is elérhető. Az új szteroid, amire már várunk, és amit tudjuk, hogy itt van a közeli elérhetőségben, az kevesebb ilyen mellékhatással bír, és ez tényleg létfontosságú, és nagyon-nagyon elengedhetetlen lenne, hogy ezek a gyermekek 15. és 17 évet betöltött korukban még kapjanak esélyt arra is, hogy a növekedésükben még legyen egy etap, illetve hát természetesen a csontritkulás az minden szempontból egy nagyon-nagyon súlyos és nagyon komoly mellékhatás.
hogy ne, hát akkor arra is figyelni kell, hogy nagy elessenek, eltörjön valamiük, és hát nyilván gondolom hosszú távon ez a szteroidos kezelés a belső szerveknek sem tesz jót.
Én nem vagyok orvos, én csak ezeket a információkat egyrészt ennek a betegségnek az okán, másrészt pedig az általános ismeretek alapján tudjuk, de az biztos, hogy nagyon körültekintő, nagyon fegyelmezett életmódra van szükség. Folyamatos kezelésekkel és folyamatos gyógytornászt és minden olyan más terápiával kiegészítve, amelyek meg segítik őket ahhoz, hogy a mindennapjaikat is fizikálisan is jól tudják élni, és egyébként pedig két csodálatos gyermekről van szó, akik vidáman és szeretetben élik az életüket, de ez egy komoly nehézség. És minden erőnkkel azon vagyunk, hogy azon kívül, hogy felhívjuk a társadalom figyelmét arra, hogy a ritka betegségek között ez a Duchenne egy nagyon előkelő, idézőjelben helyet foglal el, hiszen 200 gyermek van Magyarországon, aki ezzel küzd. Mindemellett ugye a másik dolgunk az, hogy megmozgassuk az adakozó kedvű és az olyan embereket, akiket megérint ez a történet, és hajlandók mellénk állni tevőlegesen is.
Van határidő itt, hogy meddig kaphatják meg a fiúk a terápiát?
Hát így ezt így nem nevezném határidőnek, inkább azt mondanám, hogy minél előbb. Tehát egyetlen. Fogy az időnk, ilyen szempontból, tehát nem úgy fogy az idő, tehát az az idő, amíg ők ugye el nem érik a 20-21 éves kort. Tehát itt most, ha most ez már megjelent, akkor azért imádkozunk, hogy ez minél hamarabb elérhetővé váljék, és nyerjünk tevőleges időt az ő életünkben.
Hol és milyen módon lehet segíteni azt, hogy ez a pénz minél hamarabb összegyűjjön?
A Bátortáltos Alapítványt hoztuk létre a segítségnyújtáshoz. Ez megtalálható a Facebookon is, illetve a bátortáltos.hu. Ez az a honlap, amire ha rákattintanak, akkor a történetet is el lehet olvasni, az életüket nyomon lehet követni, a mindennapokat, kirándulásokat, egy-egy vérvételt, vagy egy-egy budapesti klinikai vizitet, és itt található meg az a bankszámlaszám is, ahova az adományokat várjuk, és minden számít. Itt az a nagyon fontos, hogy ezt magunkénak érezzük, és felmérjük azt, hogy apró lépések óriási ugrást tudnak jelenteni.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Harminc éve szentelték fel az Encsi, egyben a 100. abaui református templomot, a gyülekezet ünnepi istentiszteleten adott hálát a jubileumért. A templom születéséről Baksi Mária emlékezett meg. Az abaui református egyházmegye nyugalmazott esperesének emlékezetében a hőskor és a templomépítés egész folyamata úgy él, mint egy szép álom. A templom építésének gondolata egy virágvasárnapi istentisztelet alkalmával vetődött fel, emlékezett vissza, amikor a gyülekezet egy része a Kossuth utcai kicsi lakóház tornácán a nyitott ablakon át hallgatta az ige hirdetést. Ekkor fogalmazódott meg, hogy nagyobb befogadó képességű, illőbb és méltóbb helyre lenne szüksége az Encsi reformátusoknak. Minden olyan volt, mintha nem is mit csináltuk volna, csak megtörtént velünk Isten kegyelme által. Hangsúlyozta, majd megjegyezte, hogy a templom kevés összegből épült fel, ami azonban az akkori csekély létszámú gyülekezetnek komoly anyagi áldozatot jelentett. A munkát önkéntesek és különböző felajánlások is segítették. Baksi Máriát hallják, a riporter Sütő Dávid Pelé.
Baksi Máriával, nyugalmazott Encsi lelkésszel, illetve hát volt esperessel beszélgetek. Hát a templom történetéről fogom kérdezni, hiszen most 30 éves a templom, és ennek is az ünnepi alkalmán leszünk. Mit is lehet tudni a templomról? Egy kicsit azt mondanám, hogy a kezdetekről hogyan is jött létre, mekkora szükség volt anno itt a templomra.
Nagyon messziről kell elindulni, és nagyon sok mindent kellene, vagy lehetne ezzel kapcsolatban, de megpróbálom. Röviden, Encsen nem volt nem csak református templom, de református gyülekezet sem. A szomszédos Fügödi egyházközségnek leány, vagy filiája, leány egyházközsége volt. Isten tiszteleteket azért tartottak, illetve tartottunk, én 86-tól szolgáltam Encsen is, egy kis házban. És oda egyre többen kezdtek el járni a hívek, talán egy kicsit annak köszönhetően is, hogy elkezdtük aktív gyülekezeti tagokkal látogatni azokat a vélhetően református családokat, akik majd a gyülekezet tagjai lehetnek, hívogatva őket. Szóval kezdtek járni, és kinőttük azt a kis házat, ami a Kossuth utcán volt, és akkor fogalmazódott meg, hát bizonyára Isten lelke indította, mozgatta ezt bennünk, hogy ennek a közösségnek egy nagyobb és méltóbb istentiszteleti helyre van szüksége. És hát először nem akar, vagy nem mertünk nagyot gondolni, vagy nagyot álmodni, hogy hát imaház, vagy imaterem, vagy gyülekezeti ház, de legyen valami, jelezze kívülről is, hogy ez legyen tornya is, na hát akkor legyen templom. És ahogy a hívek számban gyarapodtak, és elkezdődött az adakozás is, azután fogtunk neki végül is. Ja, közben nem mondtam, hogy megalakult az egyházközség. Tehát önálló anyaegyházközségé lett, és amikor már annak már volt presbitériuma, gondnoka a lelkész mellett is. Nyilván én, mint lelkész, nem éltem itt, nem laktam még akkor itt, mert parókia sem volt, hanem a szomszédos Csobád település parókiáról, illetve gyülekezet parókiájáról jártam be. Körülbelül egy 100 fős közösség volt az, aki nekifogott a, hát még nem az építésnek, de a készülődésnek.
Mekkora munka volt amúgy ez az építkezés folyamat, a gyülekezet hogyan segítette, miként lett úgymond a templom az alapoktól?
Majd az istentiszteleten is el fogom mondani, hogy valójában nem volt az egy nagy összeg, nem csak a mostani számítás szerint volt kicsi, hanem egyébként is, mert hát takarékosan épült, bár nagyon takaros lett végül is, de hosszú évek során keresztül építettük. Nagyon aktív volt az itt élő reformátusság, felajánlásokat tett és teljesített, tehát ezt is el fogom mondani. Itt fel van jegyezve, kézírással füzetbe, hogy kik, melyik család, mennyit, mikor, hogy is rendszerint, vagy a legtöbben túl teljesítették. Tehát az első az volt, hogy helyben mozduljunk meg mi, Encsen élő reformátusok, és ha már valamit fel tudunk mutatni, megvettük a telket, az építési telket, akkor aztán próbáltunk kérni támogatást, segítséget. De hát nem volt könnyű. Tehát ezért is ment ez évekig. 5, majdnem 6 évig tartott, míg a parókia felépült, mert mindig egy-egy lépést tudtunk tenni. Tehát ha összességében az a 12 millió forint igazán nem sok, de ha azt veszük, hogy ezt kevesebb, mint 100 család kezdte el, nem mindet, mert persze jöttek támogatások innen is, onnan is, honnan nagyobb kerülettől, nagyobb mértékben. De, ja, és akkor a helyiek azon túl, hogy pénzben adakoztak, munkával. Tehát az fantasztikus volt, hogy kezdve onnan, hogy jelentkeztek, hogy fuvarra hozzuk a építőanyagot innen, onnan, amonnan ajándékképpen. Vagy dolgozunk itt, toljuk a furikot, a maltert, a betont, rakjuk a téglát. Szóval nagyon lelkesek voltak, ezen sokat gondolkozom, hogy nem tudom, ma menne ez. Tehát egy 30 évvel későbbi korosztály hasonlóan tudna-e hozzáállni egy építéshez, vagy egy építkezéshez, de hála Istennek, hogy így megsegített bennünket az Isten, és Ezt szoktam is mondani, hogy az egész olyan, mintha nem is mit csináltuk volna, csak úgy történt velünk. Ha úgy komolyan gondolkozik az ember, akkor tudja sorolni, hogy mennyi munka, mennyi gond, problémák is nyilván, nehézségek. De ez úgy, mint ez hasonló lett, mint a gyerekszülés, akik anyák tudják, hogy akkor milyen fájdalmas. Ezzel megvan a gyerek, akkor mintha csekélyé válik a baj, a nehézség, a gond. És tényleg úgy, hogy nem csak, hogy mintha nem mi csináltuk volna, nem mi, hanem az Úristen engedte meg, és használta fel azt a generációt, azt az akkori gyűlökezetnek a tagjait, hogy ezt megtehessék azért, hogy ezen a településen, amelyik alapvetően katolikus volt, és azon kívül meg hát tehát hitét nyilvánosan nem gyakorló, és akkor finoman fogalmaztam, mert volt itt járási székhely, meg pártbizottság, meg minden csodabogár, tehát, hogy egy ilyen helyen felépülhetett egy gyülekezet, és felépülhetett egy templom. És majd utána folyamatosan a gyülekezeti terem és a parókia is.
Akkor Kusnyér Lászlónéval, Encs lelkészével folytatom a beszélgetést, beszélgetek. A mai alkalom az miről is szólt, hogyan alakult ki, mekkora munka volt itt a készülési gyülekezetnek?
3 héttel ezelőtt, egy vasárnap délelőtt, az Isten tiszteletet követően beszélgettünk arról, hogy lassan eljön a 30. évforduló. Csak hogy nem értettünk egyet abban, hogy melyik évben is van. A többség a jövő évre datálta ezt az időpontot, aztán rá kellett jönnünk, azok, akiket Esperes asszony felállított, még emlékeztek rá, hogy 94. október 31-én volt ez a bizonyos szentelés, a templom szentelése, és hát 3 héttel ezelőtt ez így elindult ez a folyamat, hazamentem innen, még akkor nem tudta senki sem. Én elintéztem, hogy készüljön meghívó, meghívtam püspök urat szolgálni, már aznap délután felkértem erre a szolgálatra, ő pedig hála Jóstennek elfogadta. Aztán elkészültek a meghívók, amik kimentek, és hát magától jött a folyamat. Meghívtuk természetesen nagy tiszteletű Baksi Mária Esperes asszonyt, hiszen ő volt az, aki ezelőtt 30 évvel, ahogy itt az Isten tiszteleten is elhangzott, 30 évvel ezelőtt munkálta azt Isten áldott eszközeként, hogy itt templom épülhessen. Nagy dolog. Hát hálásak vagyunk Istennek. Tehát ez az alkalomnak a története.
Hogyan, milyen hangulatban telt ez a mai alkalom? Mit látott lelkészasszony a gyülekezeten? Illetve, ha jól tudom, adományok is kerültek most ide a gyülekezethez. Erről mit lehet tudni? Illetve, hogy milyen hangulatban telt a mai alkalom?
Kicsit hosszabbra nyúlt az alkalom, mint ahogyan terveztük eredetileg, de hála legyen érte a Jóistennek, jó volt a hangulat. Szerintem úgy éreztem én magam átélőjeként, hogy mindenki felszabadultan, jó kedvel és örömmel lehetett itt a templomban, igaz, hogy hosszabb ideig, mint ahogyan azt vártuk és gondoltuk. Igen, adomány is érkezett, a templomunk belső szépségét gazdagítja, 2 olyan kézzel faragott tábla, amin a címereink találhatók. Így most már teljes a palettánk, mind a 3 táblát ugyanaz az egy személy készítette, Szakács István presbiter testvérünk, aki elkészítette ezelőtt egy pár évvel a Magyarországi Református Egyház címerét, most pedig felkérésre elkészült a Tiszáninai Református Egyházkerület címere, illetve az Abaúji Református Egyházmegye címere. Ezek találhatóak ott a falon, az adományozók pedig hálát adtak Istennek. Adományban megnyilvánuló formája volt szívük hálájának. Isten éltesse őket.
30 éves a templom, akkor egy kisebb gyülekezettel indult, és hát azért jóval-jóval meggyarapodott, hála Istennek. Hogyan áll, úgymond a mostani gyülekezet?
A mostani gyülekezet olyan közel 400 fős közösség, hála legyen érte a Jóistennek. Nagyon szerteágazó a gyülekezetnek az összetétele, hiszen ahogyan el is hangzott itt, Encsváros ebben az esztendőben egyébként 40 éves. Maga a város, mint város. A templom pedig 30 éves, a gyülekezet pedig szinte a várossal együtt növekedett. Úgyhogy a mostani gyülekezeti közösségünk az egy ilyen kisvárosi gyülekezeti közösség.
Nekem pedig nincs más dolgom hátra, mint hogy megköszönjem figyelmüket. Önök az Európa Rádió református közéleti műsorát hallották. Ha lemaradtak volna adásunkról, vagy egyszerűen csak újra meghallgatnák, megtehetik az europaradio.hu oldalon. Műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. És még egy dolog, ajánlom figyelmükbe telefonos applikációnkat, amelyen keresztül egyszerűen elérhetnek bennünket a világ bármelyik tájáról. A szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották. Számítok önökre legközelebb is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Kedves hallgatóink, a református egyház műsorát hallották.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Az egyházi év utolsó vasárnapján Krisztust, a mindenség királyát ünnepeljük, akinek uralkodása nem hasonlítható a földi királyokéhoz. János evangéliumában többször is szerepel Jézus személyére vonatkozóan a király megnevezés. Jézus első tanítványainak egyike Nátánael, akit Fülöp hívott az Úrhoz, mindjárt első találkozásuk alkalmával a következőket mondja. Mester, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus ekkor nem tiltakozik a kifejezés ellen, nem úgy, mint a csodálatos kenyérszaporítás után. Amikor ugyanis észreveszi, hogy a nép királyjá akarja tenni a csodát követően, visszavonult, hogy egyedül legyen. A jeruzsálemi bevonulás alkalmával a Szamárháton érkező Jézust éltető nép ezekkel a szavakkal köszönti őt. Áldott, aki az Úr nevében jön, Izrael királya. Jézus királyi elnevezésével a szenvedés történetben találkozunk legközelebb. Elfogása után Jézust először a zsidó főtanács, majd a római helytartó hallgatja ki. A főtanács előtt az a vád, hogy Jézus az Isten fia. Pilátus előtt királysága kerül szóba. Jézus nem utasítja vissza Pilátus kijelentését, de azonnal tisztázza, hogy az ő királysága és uralma nem ebből a világból való. A helytartó igyekszik megmenteni Jézust, s azt reméli, hogy a megostorozás után a nép megszánja őt, és nem kérik a halálos ítélet kimondását. Amikor Pilátus kivezetteti Jézust a nép elé, ezekkel a szavakkal mutat rá. Nézzétek a királyotok, majd ezt kérdezi a néptől. Keresztre feszítessem a királyotokat? Pilátus szavai ellen a főpapok így tiltakoznak. Nincs királyunk, csak császárunk. Azzal, hogy a Jézust vádló zsidók elismerik a római császár fennhatóságát, egyúttal elutasítják Jézus királyságát. Pilátus viszont mégis ezt írja a keresztre. A názáreti Jézus a zsidók királya, és később a zsidók tiltakozására sem változtatja meg a tábla szövegét. Ha magunk elé képzeljük az evangéliumban olvasott jelenetet, akkor két embert látunk, akik beszélgetnek. Két ember áll egymással szemben, Pilátus és Jézus. Egy helytartó és egy király. A római birodalomhoz tartozó Júdea helytartója és egy terület nélküli ország királya. Az egyik a római császárt képviseli a kicsiny tartományban, a másik a mennyei atya nevében jött a földre. Egyikük a császártól kapott megbízásból dolgozik, a másik Istentől kapta hatalmát. Az egyiket a császár küldte, hogy fenntartsa a rendet az országrészben, a másikat a mennyei atya küldte, hogy egy új országot, az Isten országát hirdesse és építse. Az előbbi katonai eszközöket alkalmaz, az utóbbi csendes, békés szóval győzi meg az embereket. Két ember áll egymással szemben, az egyik a római katonatisztek díszes páncélruháját viseli, a másik félig lemesztelenítve áll. Az egyik erőtől duzzadó katona, a másik többször megvert, elgyengült vándor prédikátor. Egymással szemben áll az ítélethozó és az ítéletre váró. Az egyik keresi az igazságot, a másik azt mondja magáról, hogy ő az igazság. Két ember áll egymással szemben. Az egyik meg akarja menteni a másikat, a másik meg akarja menteni az egész emberiséget. Az előbbi próbálkozása sikertelen, a másik megvalósítja küldetését. Ketten állnak egymással szemben. A gyenge ember és a gyengének látszó erős Isten. Egy könnyen befolyásolható ember és egy olyan személy, akit semmi sem téríthet el szándékától. Ezek után Pilátus a bírói székbe ül, hogy kimondja a halálos ítéletet, később Jézus is elfoglalja helyét a kereszt trónusán, hogy halálával elhárítsa a kárhozatra taszító ítéletet az emberekről. Két ember áll egymással szemben, s nekünk állást kell foglalnunk, hogy elismerjük-e Jézust királynak. Elismerjük-e, hogy ő a mi szívünk és életünk királya. Ha ő az én királyom, az utolsó ítéletkor majd nekem is szól a király hívása. Jöjjetek, atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot. Jézus szeretné átvenni életünk és szívünk irányítását. Engedjük, hogy ő legyen a mi életünk és a mi szívünk királya. Urunk Jézus Krisztus, te nem igényeltél magadnak e világi hatalmat, nem harcoltál az elismerésért, s nem kényszerítettél senkit, hogy hódoljon előtted. Tőled távol állt a földi hatalmaskodók szívtelensége és könyörtelensége. Soha nem fölényeskedtél és nem kérkedtél csodálatos erőddel, mégis királynak szólítunk. Te vagy az irgalmasság királya, aki megadod nekünk a lelki újjászületés lehetőségét. Te vagy a halhatatlan király, aki feltámadásoddal legyőzted a halált, és örök életet adsz nekünk.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan érseki szentmisét közvetítünk. A szentmise keretében Ternyák Csaba főpásztor, lektor avatást tart, a papnövendékek közül négyen lesznek lektorok. Egyikük az Egri Érseki Papnevelő Intézetből, hárman pedig a Redemptoris Mater missziós szemináriumból. Közreműködik az Egri érseki